pillanatokon belül átnyargalunk kapcsolható témákra, Harácz Viktor in the house. Úgyhogy nem kérek érte elnézést, de nagyon jó, hogy ezt az ajtót kinyitottuk egyébként az imént. Pittiómóról beszélgettünk alapvetően az élményeinkről is, arról, hogy mi választ el bennünket azon a 970 kilométeren kívül, mert egyébként autóval mentünk és pikpakot voltunk, szóval nem volt egy ilyen hosszú
élmény. Hát a felvevő piac.
Nagyon-nagyon, egyébként bocs, csak zárójelesen, ugye én azért éreztem relevánsnak ezt az autózást, mert ez ketten volt jobban megérte, másrészt meg az utazás élmény az nekem annyira ritka, hogy amikor kimegyek oda dolgozni, akkor ez az utazás élmény, hogyha repülővel megyek, meg vonattal, akkor ugye ott
helyen, az utazás országon belül vonattal. Ez jelenti, igen, az a minimum.
Szóval hogy... ez tök jó volt egy kicsit látni az árnyalatokat, hogy hol megyünk, hogy mi megyünk keresztül. Na, szóval azzal együtt, hogy egyébként nem álltunk meg mindenhol, csak picit legalább érzékeltük, hogy mennyire van messze tőlünk. Na, de hogy igen, a kultúra, a vizuális kultúra fejlődése, azt hiszem, hogy itt, tehát Firenzében nyilvánvalóan, tehát az elrugaszkodott, szóval, hogy nem...
Azt kérdezted, hogy mi az, ami ide begyűrűzik, és miért az, és miért nem?
Hát ezt a kérdést úgy tettem fel, hogy ez egy urbán legenda csupán, vagy alátámasztható kutatásokkal. Én még soha ilyen kutatást nem olvastam, vagy olyan kimutatást, vagy statisztikát, hogy igen, nézzétek meg, ennek a márkának ez a ruhája, ami ugyanaz a márka neve, vagy ugyanaz a fantázia neve, ez itt ilyen minőség, ennyi gram a, nem tudom, a szövet, ennél
nem, most én behoztam valamit, de nem erre gondoltam, én ezt az Apple dolgot hoztam, amit majd megkeresem azt, amire én ezt alapoztam, és majd egyszer kinyithatjuk, mert amúgy egy érdekes kérdés. Nyilván ott egy összetett termékről van szó, ahol egy csomó-csomó alkatrész van, és éppen ezért hiába is mondják azt, hogy ez identikusan gyakorlatilag ugyanolyan minden egyes termék, egyszerűen nem tud ugyanolyan lenni, mert állandóan más a nyersanyag ellátás, más a tehát vannak apró különbségek, tehát hogyha kihullanak egyébként hibás darabok, akkor miért gondoljuk azt, hogy ami nem hullik ki, az mind pontosan ugyanolyan. Ja, tehát így erről van szó, hogy ott rengeteg apró dolog van, amit mérnek, és akkor ezek, amik egy bizonyos thresholdon túl vannak, egy bizonyos határon túl vannak, akkor az már nem mehet kereskedelmi forgalomban. Én erről hallottam egyszer, illetve olvastam konkrétan számokról, meg egyébként így, és ezt akartam behozni. Szerintem a ruhaipar ez nem feltétlenül igaz, bár most nyilván valaki így írhatna meg aki így ért hozzá, biztos mondhatna olyat, hogy egyébként meg miért ne lehetne igaz az, hogy mondjuk bizonyos piacokra egyébként silányabb minőséget gyártanak. Nem ez volna a legdurvább dolog, amit mondjuk egy kapitalista nagyvállalat megtesz a profit maximalizálás érdekében. Ja, de én azt hittem, hogy te inkább arra kérdezel, vagy arra kasz kilukadni, hogy úgy egyáltalán mint trendek mi az, ami eljut mondjuk ide, és mi az, ami nem, és ha nem, akkor miért nem.
Hát igen, erről azért lehet egy újabb kaput kinyitni, mert hogy azért az információ áramlás, megint csak ezt a szót használom, domestikálódásával, vagy azzal, hogy minden információhoz nagyon könnyen hozzájutunk, ezzel akár lehet-e, ez meg is gyorsulhatna ezeknek a trendeknek az áramlása. De itt azért ez szerintem könnyen kimutatható ezáltal, hogy ki mire fogékony, és mi kulturálisan mire vagyunk fogékonyak, és hogyan állunk a saját vizuális megjelenésünkhöz, vagy ahhoz, hogy mi hogyan kommunikálunk, akár az öltözködésünkkel, vagy az autónkkal, a presztízs mit jelent számunkra, hogyan viselkedünk.
Igen, szerintem az öltözködés az egyébként nagyon-nagyon nagy része annak annak a nagy lufi ernyőfogalmnak, amit úgy hívunk, hogy kultúra, tudod, tehát, hogy egy népnek a kultúrája, kulturális színvonala szintje, az egy csomó mindenben megnyilvánul, az emberek miként fejezik ki önmagukat, miként fejezik ki az egyéniségüket, mennyire tud megnyilvánulni az, hogy ők kicsodák, és mi a szerepük a világban, ennek mennyire van beágyazottsága egy adott népnek a múltjában, mennyire tudnak visszanyúlni hagyományokhoz, érted, most nézzük meg egy olasz, vagy nézzük meg egy japánt, ahol a papírhajtogatástól a virágkötészeten át ruházati, hogy mondjam, hagyományokon, tradíciókon át, a fával való akár építkezés, akár apró kiegészítő tárgyaknak a készítése, akár mit tudom én, az ételek, szóval, hogy egyszerűen nincs olyan része, egy magas kultúrának nincsen olyan része, ami ne gyökerezne mélyen a múltban, és éppen, és szerintem az öltözködés az is egy ilyen, ennek egy szerves része, és egy nép, ami a magyar az egy ilyen érdekes nép, nyilván egy régi nép vagyunk, és rengeteg mindenben nagyon mélyen gyökeredzik a kultúránk, viszont ugye nagyon meggyötörtek minket az évszázadok, ugye, hogy ez el is hangzik a himnuszunkban, és érte, hogy mondjam, ilyenkor azért, amikor 150 év kiesik, és egy ilyen elnyomó uralom alatt vagyunk, meg amikor mondjuk eltelik egy évszázad, vagy egy fél évszázad úgy, hogy mondjuk a polgárságnak a vagyonát, és egyébként az egzisztenciáját így elveszik, és minden, ami mondjuk mélyen gyökerezzett, mondjuk a pékség, a szabóság, a cipő műhely, a nem tudom mi, ami generációkon keresztül.
Ez lenullázódik?
Hát szerintem ezek nagyban lenullázódtak, érted? Azok az iparok, azok a gyártó manufaktúrák, stb. Itt egy ilyen nagyon nagy mesterséges átszervezése, rendezése volt, zajlott le ugye a polgárságnak, és hát ez az, amit ugye elszalasztott a rendszerváltás óta minden hatalom, hogy mondjam, így helyreállítani.
Igen, de vajon miért nem volt fontos, és éppen az értem, tehát hogy a...
Miért nem volt fontos helyreállítani, hogy nem sem menjünk bele.
Várjál egyrészt, de másrészt szerintem nem, tehát hogy itt azért keresném az egyénnek a felelősségét is ebben, hogyha tényleg a kultúránk gyökerei ide vezetnek vissza, amiről te beszélsz, és a része az, hogy vizuálisan hogyan fejtjük ki, vagy fejezzük ki magunkat, akkor az egyénnek is szüksége kell, hogy legyen.
Igen, az egyénnek a felelősségét azért, ez picit olyan, mint amikor rád akarják állítani azt a bűntudatot, hogy mondjam, a világnak, tehát a globális felmelegedéssel szembeni harcnak te vagy a legnagyobb kerékkötője azzal, hogy műanyag szívószálat használsz, és nem szelektíven szedett szét a szemetet, miközben nyilvánvalóan nagyságrendekkel nagyobb károkat okoznak a nagy gyártók, tehát hogy azért nézd, hogyha azt akarod megnézni, mi az egyén felelősség, akkor nézd meg a koreai népet, ami egy és ugyanaz a nép, amit mesterségesen ketté szakított egy esemény, ugye, és onnantól kezdve van egy Észak-Korea és van egy Dél-Korea, és nézd meg, hogy ugyanabból a népből, ugyanabból a genetikából mi lett az egyik oldalon, és mi lett a másik oldalon. Nem lehet azt mondani, hogy most miért nem kell fel az észak-koreai nép? Jó, azért, mert nem olyan egyszerű, jó. Akkor, hogyha megvannak teremtve a körülményei annak, hogy egy nép az el legyen butítva, illetve távol legyen tartva mindenfajta új ismerettől, stb., akkor azért nagyon könnyű egy népet, hogy mondjam, eltávolítani a ember mi voltától, vagy civilizált polgár mi voltától. Na, és most ez egy extrém példa.
Sarkos, de hogy... példát hoztál, de szükségszerűen.
Hát igen, mert mondjuk így Magyarországra visszavetítve, itt nyilván Magyarország az valahol egy ilyen kicsit ilyen hibrid, tehát itt egyértelműen azért vannak igények arra, hogy így nyugatosak legyünk, és alapvetően nyugathoz tartozunk, de közben meg, hogy mondjam, hogy azért olyan erők munkálnak már nagyon régóta, amik azért ez ellen hatnak, és hát ezek megteszik a hatását, és ezért így az egyénben nagyon-nagyon nagy számban Magyarországon az egyénekben nincs meg az igény arra, hogy hogyan öltözzenek, hogyan készítsenek, érted, bármit, tehát minden, amit az előbb Japán kapcsán például felsoroltam, azok azért itt nagyon-nagyon-nagyon hiányosak.
Igen. Vagy nem?
Hát előtte Japán kapcsán, igen, és Korea
is.
Érdekes
Japán...
volt látni a Pityomon egyébként, hogy milyen nagyon-nagyon sok Japán.
Japán van, ezt akartam mondani pont, hogy érdekes, hogy a japánoknak a száma...
És nagyon nagy minőséget képviselnek, pillanatok alatt felhozták magukat a francia-olasz standardekhez.
Így van. És igen, tehát az, hogy a japán szabósági kultúra megegyezik most már az ősi firenzei szabósági kultúrával, lassan nem is megegyezik, de egészen pontosan le tudja követni azokat a trendeket, és azt a tudást meg tudja szerezni. Ami emellett viszont nagyon izgalmas és érdekes kérdés, ezt még behozom ugyanide, ugyanis a kínai szabósági kultúra szintén elméletileg nagyon fontos szerepet kellene, vagy kell, hogy vállaljon a világ szabósági kultúrájában, és elméletileg meg is van ez, de képzeld el, hogy beszélgettem egy sráccal, aki aki egy hongkongi sráccal beszélgettem, és azt mondta, hogy ő azért jött Európába tanulni a szabóságot, mert odahaza, bár a bespoke kultúrában, tehát a kézzel készült öltönyök szabósági világban, ott az utolsó simításokat, tehát az utolsó munkálatokat egy öltönyön elküldik, vagy az utolsó munkálatok miatt az öltönyöket elküldik Kínába. Uh-huh. És hogy ez azt mondta, hogy ez azért gáz, mert hogy ő nem tudja megtanulni, hogy hogyan lehet nullától összerakni egy öltönyt, és hogy a végén az utolsó simításokat már nem ott csinálják. Ez persze lehet, hogy megint csak egy egyedi eset, és lehet, hogy nem lehet ezt, vagy nem szabad általánosítani, mégis valós, vagy valid, hiszen ez a srác ezért jött ide Nápolyba tanulni szabósági kultúrát, és szabó akar lenni. Uh-huh. Hogy az elejétől a végéig hogyan kell egy zakót, egy nadrágot megvarni. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy Kínában is megvan ez, ott viszont az igény valószínűleg az igény, vagy egyszerűen csak a kapitalista hozzáállás nem engedte azt, hogy a nullától a végéig összerakjanak egy zakót.
Hát és igen, hogy egyáltalán... nincs beszélgetni, ez Iváról beszélsz, nem? Vagy a... mindegy, jó.
Igen, legyen Ivár a neve, igen.
Mint, hogy...
Hát most mondtál, teljesen mindegy igazából, mert, te is találkoztál vele.
Igen, beszéltem, de most ez a hongkongi srácsal, igen, és azért volt érdekes, mert nyilván ott más dolgok is belejátszanak, mert nyilván így Kína és Hongkong kapcsolata az egy nagyon érdekes viszony, és valószínűleg ott az is benne van, hogy ez is egy olyan aspektus, ahol például Kína szeretne különböző nyakörveket és láncokat tudni Hongkongon, tehát nem szeretnék, bár Hongkongot megtartják egy ilyen világ felé, egy ilyen exportkapunak, de azért nagyon sok ponton megpróbálják megfogni, és a kínai anya testhez kötni őket, és szerintem ez is például tipikusan egy ilyen dolog, egyébként nem tudom, igen, hogy Kína például nagyon érdekes, nyilván az is nagyon régi kultúra, most jelenleg mégis valami nagy gyártó üzemként funkcionál, vagy ezt a szerepet tölti be a világban, és ilyen értelemben meg is jelenik nyilván a ruházati piacon, és szerintem ezek a Pitiomon megjelenő manufaktúrák körülbelül pont ezzel mennek szembe.
Hát igen, vagy erősítik a szabályt, mint kivételek, tehát nem lehet tudni, hogy ezek mennyire mennek szembe. Elfogadják inkább, hogy van az a kapitalista hozzáállás, vagy van az a rendszer szintű minőségi igény, ami nem feltétlen ugyanaz, mint ami Firenzében vagy Nápolyban található, de közben képviselik. Tehát, hogy eljönnek és képviselik, és igen, visszatérve Japánra, nagyon-nagyon fölvették a kesztyűt. Szóval, hogy ők aztán tényleg, és ugye a japán sneakerek, azok világszerte, vagy legalábbis a szabósági kultúra.
Vannak ilyen manufaktúrák japánok, igen,
nagyon is nyilván van tartva. Uh-huh. Ugye itt már, hát persze itt már stílusokról beszélünk, meg hogy hogyan használják ezeket a ruhadarabokat. Na, de hogy visszatérve ide, igen, szóval, hogy mit tanultunk mi a Pitti Uomon,
én ugye tudsz olyan magyar manufaktúráról egyébként, akik így, ha nem is hát a Pitti Uomon, de így fönt vannak a térképen.
És most kérlek, hogy ne beszéljünk, nem tudok ilyen magyar manufaktúráról, és nem azért, mert nincsenek jó kvalitású szabóink, hanem azért, mert én azt érzem, és ez egy szubjektív vélemény, talán ez a kiszolgáló üzemmód, és nem a kreatív üzemmód zajlik. Tehát, ha...
Mármint itthon.
Itthon. Uh-huh. Tehát, hogyha jön hozzám egy tehetős ember, aki akár kifizet 3-4 ezer eurót, mert itthon is lehet kapni ennyiért öltönyöket, akkor az van, hogy én kiszolgálom.
És nem szabósak nem próbálnak stílus irányadók lenni,
hát, én azt gondolom, csak
kiszolgálók.
Én ezt látom, igen, illetve ha vannak nagyobbak, akkor ott vagy az van, hogy nápolyi szabóval dolgozik egy cég, egy márka, vagy az van, hogy angol szabóval dolgozik egy márka, vagy van egy szabómester, aki név nélkül, arc nélkül vállalja ezeket a munkákat el. Szóval, hogy ilyen is van. De az biztos, hogy azt kérdezted, hogy a térképen fent van-e a magyar szabósági kultúra, fent lehetne a térképen, de én azt látom, hogy meg se próbálja, meg se kísérli azt, hogy eljön. Vannak képviselők, akik mint stílus irányadók szeretnének részt venni ebben a vérkeringésben, és eljönnek, és megmutatják magukat, és kötnek üzletek, de maga a magyar szabósági kultúra az valamiért még nem tud részt venni egy ilyen eseményen.
Azért vajon, mert aki olyan kvalitású, vagy olyan elhivatottságú, még ők is inkább ezeket a francia, spanyol, olasz trendeket követik? Vajon?
Valahova mindig be kell állni nyilván, vagy van egy ilyen...
És arról neked van egy megérzésed, hogy ez egy marha érdekes kérdés, hogy ezek a trendek, ezek egyébként így miként alakulnak? Ezek így bele vannak írva az adott évnek a zeitgeistjába, azért... és akkor egyszer csak így megjelennek, vagy tényleg
ha
vannak mérvadó
ha megnézel korábbi eseményekről fotókat, akár visszamész 10 évre, túl nagy különbségek nincsenek. És tudod, hogy mi van? A tradíciók tisztelete van, amit én idehaza hiányolok.
Már ha elmész Firenzébe,
a Pitipitiomon, igen, tehát és a szabósági kultúrában nem akarnak minden áron nagyon újat csinálni. Tök jól keverik a vintage darabokat az új darabokkal, használják, funkcionalitásában kezelik, és nem pedig úgy, hogy fú, ez most valami nagyon új, valami nagyon innovatív.
Ez egyébként nagyon tetszett, ez jó, amit mondasz, mert én is ezt vettem észre, hogy nem arról van szó, hogy itt minden évben, vagy évente kétszer itt megpróbál valami ilyen...
Hát ez nem egy
kifutó, nem egy milánói fashion week, ahol így megpróbálnak új dolgokat csinálni, hanem egyszerűen igen, így a tradíciókat próbálják egyszer csak életben tartani, újra gondolni.
Ez lehet akár egy ilyen anti-fashion week is, mert hogy ilyen nagy újdonságokat nem látsz évről évre, viszont azt látod, és hogyha elmész, most Firenzéről beszélünk, Firenzében, ha bemész egy kávézóba, akkor pontosan tudod, hogy az, aki éppen csinálja ezt a kávézót, annak az apja, de a nagyapja, meg még a dédapja is ezt a kávézót csinálta, azok a kövek, meg azok az asztalok, vagy azok a járólapok és azok az asztalok, azok mai napig ugyanazok, mint amit lerakott a dédapa. Szóval, hogy ez érzékelhető szerintem minden
hát ez az, amit mondtam az előbb, amit kihúztak Magyarországon a polgárságnak, ez a fajta gerinc.
Én ezt hiányolom, tehát hogyha hazajövünk onnan, akkor nekem ez kifejezetten hiányzik, és pedig meg lehetne, vagy megvan rá a kvalitásunk, hogy akár egy ilyen térképre fölkerülhessünk, és megvannak azok a szakemberek, megvan az a tudás is. Itt a kérdés az, hogy az igény megvan-e. Na, szóval, hogy de az van, hogy le is járt az időnk, és Viktor, kicsit most átvettük ezt, nem tudom, hogy jutottunk-e bármire, és szokás szerint ezt feldobom a kérdést a hallgatóknak.
Én hogy ezt magam a kérdés, hogy én hallgatókkal mi a helyzet.
De minden esetre köszönöm, hogy jöttél velem, meg szerintem egy tök hasznos és nagyon, nagyon tanulságos egy hét volt, vagy 5 nap, nem volt ez egy hét, de hát a múlt hetünket ott töltöttük, úgyhogy ez szerintem mindenképp jó volt, és remélem, hogy valamennyire át tudtuk adni ezeket a tapasztalatokat.
Ez a legrosszabb 5 napom, így van. Olaszországban mindig jó eltölteni bármennyi időt, úgyhogy...
Na jó van, köszi.
Én köszi, na jó van, sziasztok!
Szevasz, jövő héten találkozunk?
Aha.
Jó van, jövő héten is jön majd Rácz Viktor, őt hallottátok.